Szomszédok, zuglóban. Lazán, röviden, csak úgy, lendületből. Csernyánszky Judit sorozatát hallják. Olyan embereket mutatunk be, akik a szomszédaink. Itt laknak, vagy zuglóért dolgoznak. Népszerűek, híresek, nevesek, de legtöbbször az a nagy érdemük, hogy tesznek azért a közösségért, ahol élnek, ahol mindennapjaikat töltik. Ez lehet ön is, lehet te is, mindenki, aki számít zuglóban. Szomszédok zuglóban sorozatunk mai vendége Éles Béla színművész, akit azt hiszem a nézőknek egyáltalán nem kell bemutatni, hisz nagyon jól ismerik a Zugló TV-ből, de ez a műfaj, amit mi művelünk, ez egy portré műfaj. Most más oldalról mutatjuk be Éles Bélát. Méghozzá kezdjük talán azzal, hogy be kell valljam, hogy a Szomszédok Zuglóban címet azért a sorozatból loptam, aminek te is jeles részvevője, alakítója, élete voltál, és hódítottad a közönséget. Most volt épp a születésnapi parti a Szomszédok.
Igen, jelentkeztek is, értünk, többünk kért, és hát nagyon jó lett volna, de aznap előadásunk volt éppen.
És nem tudtál
elmenni. Nem tudtam ott lenni, de viszont kiderült, hogy van kerei rajongói kör is, amit hát nem is gondoltam volna, hogy mert
az adótanácsadó
kereinek a figura, de azért igen. Nagyon szerette.
És miért rajonganak egy adótanácsadó?
Ezt így hívta ez a fiú, aki szervezi, ez hát nyilván
érted rajongtak.
Jobb szót is lehetne erre találni, tehát akkor inkább azt mondjuk, hogy kedvelők. Rögtön a...
Milyen emlékekkel gondolsz vissza? Az életednek milyen részét jelentette
volt, mert a Tatabányai Színházat akkor kellett elhagynom, amit én alapítottam 11 év után, és hát milyen furcsa a sorsom, hogy a Budaörsi Színházat, amit szinte alapítottam, azt is 11 év után mozdítottak el. Hát ugye nálunk van egy legitim jogi forma erre a pályáztatás. No, a lényeg, hogy akkor 96-ban nem volt más munkám, nem volt más feladatom, máshova nem nagyon hívtak, talán azért, mert kicsit tartanak tőlem, már én soha senkit nem turtam ki, vagy nem vagyok intrikus alkat, de mindegy, az a lényeg, hogy csak Horváth Ádám és Bújtor István barátom, aki akkor a producere volt ennek, ők gondoltak rám szereppel, feladattal.
És ez nagyon jókor jött, jó időben.
Jó időben jött, három adásra szerződtem, és 6 év lett belőle.
És népszerű lettél országszerte.
Ismert,
nem csak Tatabányán, nem Budaörsön, dehogy nem.
Úgyhogy ismert lettem, és két dolgot rögtön mondanék, hogy egyszer itt a Örsvezér téren még működött a kis obi, és virágért álltunk, virágot kerestünk, ilyen magas fém polcok között a feleségemmel egy májusban, és egy ilyen majdnem 2 méter magas őszúr egyre jobban lögdösött, és ugye 60 centis, tehát nincs hova menni. Mondom, miért tetszik lögdösni azt, hogy menjen arrébb maga hülye adótanácsod. Most ebben az is látszik, hogy hasonlóan az Iza urához, néha a nézők azonosítják a figurát, a játszott
valakit
figurát,
valakit föl kell szabadítani, így van. Tehát ettől lettél hiteles.
Mondom neki, hogy hát én nem adótanácsadó vagyok, hanem Éles Béla, és soha nem mondom a doktort, de akkor valószínűleg dühönbe kiszaladt a számon. Mondom, a doktor Éles Béla vagyok, színész rendező, azt mondja, na még az is akkor pláne.
Ráadásul.
De most mondom az ellenkezőjét, ez több volt a kellemes, persze. Egyszer hív egy idős hang Cseperről, jaj, de jó, hogy el tudom érni, mondja, ezeknek a fiszkóknak, gondol a színészekre, nincs rendes telefonjuk, bármit nyilvánosra gondolt. Aha. Mondom, örülök, hogy eltetszett érni, parancsoljon, azt mondja, ide figyeljen, csak azt akarom mondani, hogy a Somogyvári Rudi óta nem láttam ilyen jó színészt negatív szerepbe, Mondom, köszönöm szépen, van önnél papír, ceruza? Azt mondja, miért? Mert diktálom, hogy ezt hol tessék bemondani. Aztán jót
De
nevetett,
jó,
úgyhogy...
ez tetszik. És idefele jövet, megütötte a fülemet egy mondatot, hogy 140 ezer kilométer van benned. Mert hogy ugye tudni kell, hogy te távgyalogló voltál, ugye hosszú
Hosszú
távfutó.
távfutó és távgyalogló futásban 5 és 10 ezeren első osztályom voltam, és gyaloglásban viszont európai ranglistán is voltam, tehát az ment jobban, kiderült, hogy ahhoz van érzékem, kis gimnazista koromban, amikor mindent csináltunk, és tornaórákat ugye a Sátoraljai Kossuth gimnázium, nagyon jó tanári karral, és a torna tanárunk az válogatott kerettag tornász volt, és ugye 28 éves volt, amikor én ott voltam a keze alatt, és rendkívül módon élveztük, hogy minden órán nem a kötelező tananyagot adta, hanem minden órán valamilyen sportágat üztünk, kipróbált gyakorlatilag, később tudtam meg, ma úgy hívják ezt, hogy tehetségkutatás,
tehát
a MÁV Sátoraljai helynél, a MÁV Sacnál, ahol a MÁV és a Spartakusz együtt volt, ő ott edző volt. Ezt mi nem tudtuk, csináltuk. Na most
sorra, kiderült, hogy
sorra került a gyaloglás, és ahogy könnyedén, lazán, erős vállmozgással, jó laza csípővel körbe mentem, és elájultak. Rögtön hívta le az igazgatót, és mondja nekem, ilyen gyors beszéd, Biruskám, csinálj, Biruskám, csinálj. Na, megyek körbe, és hallom, ahogy kommentálja minden egyes környel, hát ugye egy tornatermi kör az semmi, az fél perc, és akkor mondja, na látod, ezért érdemes, nem a tanterv szerint, mert látod, bemutatom
igen,
neked Magyarország jövendő bajnokát,
és
az lett.
És akkor nehéz lehetett a választás, akkor hogy jött be a színház, pedig ha
mindig.
Jól tudom, még esztétikát is tanultál, úgy kezdted?
Nem fordítva, közgazdász végzettségű vagyok, de azt sajnos soha nem csináltam. Aztán közművelődés, szociológia, és aztán akkor már főiskolára, színművészetére jártam, amikor a Ungvári tanár úr javaslatára az ELTE-n szereztem doktori címet, színház tudománynak csúfolják, hát hogy én kis doktor vagyok, én nem mondhatom magam tudósnak ezen a területen, de sikerült a addigi tapasztalatokat összegezni, és ebből doktorálni, 88-ban visszatérve a sporthoz és a színjátszáshoz. Ez mind a kettő egy nagyon erős exhibicionista mező. Tehát én most felnőtt vagy idősebb fejjel úgy gondolom, hogy ez egy természetes összetartozó dolog, ez nem külön. Tehát mind a két területen a mindenfajta lehetőség eszközödnek a mozgatás, mozgósításáról van szó, tehát nálam ez mindig párhuzamosan jelent meg, ez a két dolog, tehát ez a jó értelembe vett szereplési vágy, ez a viszketegség, kis diákkoromban is megvolt, Füzéradványban nőttem fel, a gyönyörű parkban, ahova szeretném, most nyáron újra megkísérlem, hogy a Néma Leventénket lejátsszuk a kastély főbejárat előtt, egy meiningeni típusú, a nézők felé mondom, hogy volt egy ilyen, hogy a nézők mentek egy német herceg kertjében a darab után, tehát a természetben, ott szeretném megcsinálni, tehát ott nőttem föl, és hát ott már hatodikos elemista koromban segédgépésznek szegődtem a moziba, és így a gépész bácsi megengedte, hogy a filmek előtt produkáljam magam 5 percben a mozi közönségnek, úgyhogy hát
innen kezdődött, akkor innen datálható a színművészet?
Azon kívül ott a parkban úgy játszottunk, hogy az jöhetett csak hozzám, aki az utolsó mohikán adott fejezetét elolvasta, az jöhetett másnap játszani. És akkor lejátszottuk azt a fejezetet, amit olvasott. Na, tehát végig a gimnazista koromban is tánc, iskola, rádió, színjátszás és ifjúsági válogatott szintű sport. Ez egyszerre ment egészen egyetemista koromban is, tehát közgázkabarékat rendeztem, és közben Tatán, már az edzőtáborban ott voltam, mafcista voltam, majd aztán a Tatabányához szerződtem, mert ugye a MAFC az egyetemi egyesület, az nem tudta egzisztenciálisan
és ennek a pályának azért gondolom a Magyar Rádió is egy komoly részét képezte,
igen,
vagy a József Attila Színház, ugye, ahol mint színház. Mesélj! Tudom, nagy korszakokat próbálunk itt átölelni.
Olyan 11 éves menetek érdekes módon úgy alakultak. Tehát ugye Tatabánya először első körbe, amikor elkezdtem a szakmát, a Bányász Művész Együttesnél rendezőként, azt 12 évig csináltam, majd visszajöttem Budapestre, Rádió József Attila filmek, uh-huh. és aztán visszahívtak Tatabányára, akkor tudtam megcsinálni a Kőszínházat, uh-huh. a Jászai Mari Színházat, majd utána azt 11 év után át kellett adnom. Aztán megalapítottam a Budaörsi Színházat,
igen,
az önkormányzat vezetésével, 11 év lett az igen. is.
És reméljük, hogy a Zugló is és, ugyanilyen és sikeres, vagyis most az.
Az pedig, hát ez 2009 óta működünk a magánszínházként, az Éles Szín. Uh-huh. Úgyhogy ezek ilyen periódusok.
És a Magyar Rádióban pedig Magyar mint színházi rendező, ugye?
Az nagyon erős 8 év volt, és ott,
gondolom,
ott rengeteget tanultam. Szóval ott megadták a anyagi kondíciókat a produkciós lapon, hogy mennyi van arra a produkcióra.
És ez bőkező tehát volt, vagy nagyon
Először, szóval rendezőként megéltük a produkciós lap jobb felső sarkában megjelenő forint kerettel éltük meg a szűkítéseket. Uh-huh. Tehát először az üres volt. Tehát azt szerint adták a pénzt, hogy kiket hívtam be, ugye a rádió társulata az ország legnagyobb társulata,
igen.
mert bárkit hívhattunk, hát olyan nagyszerű színészekkel dolgozhattam együtt, hogy mindenkivel, aki létezett Ungvári Lászlótól Györfi Gyuri bácsin át, mindenki, uh-huh. Kálai Ferenc, mindenkivel, uh-huh. és aztán olyan fiatalabb színészekkel is, akik később aztán részt vettek az én színházi munkámban is, olyanokkal is ott, és a film sokat számított, ugye körülbelül 60 filmben dolgoztam eddig, uh-huh. és így, ha egy produkciót csináltam, akár Budaörsön, akár korábban Tatabányán, vagy most, nem nagyon kellett magyarázni, hogy miről van szó, mert hittek. Uh-huh. Nekem, ugye leginkább például Bács Ferivel fordult elő az, hogy hát Béluskám, küld el a szövegkönyvet, mondom, ne haragudj, arra most nincs idő, egy hét múlva kezdünk, és úgy gondolod, hogy mondom, úgy gondolom, hogy igen. Aztán egy interjúban mondta, hogy érdemes úgy gondolni, mert a Béla úgy gondolja, hogy én. Gondolom.
És úgy is történt.
És aztán
Kassára visszajársz-e még? Mert ugye tudom, hogy ott születtél.
Minden évben igyekszünk eljutni, most is majd júniusban megyünk, mert egyszerűen arról van szó, hogy az embernek szükséges legalább évente egyszer, Radványba is szoktam, és Sátraőhelyre is, és Sátraőhely mellett a túloldalon élt a családom másik fele, uh-huh. Bodrogszerdaira is el szoktam uh-huh. menni, és akkor úgy egy kicsit egy pár órára, egy-két napra, hogy az ember elhelyezi a gyerek a szemléletből, a kisgyerek szemléletéből, uh-huh. hogy néz ki ez a mostani, uh-huh. amit most csinálok. Érdemes uh-huh. néha váltani uh-huh. nézőpontot, ez nagyon izgalmas.
És ott egyébként, mint színész, színművész, vannak kapcsolataid? Vagy
sajnos
ott dolgozol,
nincsen.
Lépsz,
Budaörsről voltunk a Kassa Itáliába többször. Azóta ott is más vezetés lett, és bevallom neked őszintén, hogy arra már nincs időm most. Sokkal, de sokkal többet kell dolgoznom magánszínházként, időben is, és témákban is, mint amikor egy kőszínházat vezet
hát
az ember.
Hát gondolom, ez mindenféle szempontból nagy felelősség, és
szétszivája az embert,
igen.
a sok-sok apró feladat. Tehát Tatabányáról is, Budaörsről is rendszeresen játszottunk Komáromban, Kassán. Na most kapcsolatot kellene tartani uh-huh. velük, tehát egy-egy telefon erre kevés.
Értem.
Általában föl se veszik, tehát
igen.
de bízom benne, hogy javulnak a kondícióim, és akkor talán az újra-újra való kapcsolat felvételet is eredményeznek. Magyarkassán születtem, és egész kisgyerekként el kellett jönnünk. 45. februárjában apu fölpakolt minket, egy gumikerekű strávkocsival jöttünk ott át a Nagy Milicnek a hágóján, és akkor Sátorajói helyre is több helyen megfordultunk. A lényeg, hogy 49-től Füzéradványban nőttem fel, és hát gyakorlatilag ez a Pót szülőfalum, ma is szeretnek, ott emlékeznek a gyerekkori dolgaimra, és hát időnként oda is elszoktunk, visszaszoktunk járni.
Hogyha csúcspontot kérdezek, akkor persze adódik, hogy biztos most Zugló a csúcspont az életedben, de van-e ilyen periódus az életednek, ami...
Visszatekintve sem tudok.
Mindegyik csúcspont, vissza, nem?
Azért igazán sikeres ember. Mert olyan úgy ment el ez az 51 nány év, mintha egy hét lenne. Mindig a következő feladat mozgatott. Talán mind a két színházamban azok az évek jelentették a csúcspontot, amikor a saját megítélésem szerint a legtöbb előadást, az értékelhető színvonalat elértem. Ez Tatabányán a 90-92-es év volt, Budaörsön pedig a 2003-2004-es évek.
És a zuglói közönség?
Zuglói közönséggel most barátkozunk, és úgy érzem, hogy egyre közelebb kerülünk egymáshoz. Ennek jele az, hogy a előadásainkon nem csökken a nézőszám, annak ellenére, hogy anyagi nehézségeink vannak a propaganda és a reklám területén, és mintegy 30 fő az, aki az előadásainkon, miután én mindig tartok egy rövid kis bevezetőt, a darabról egyáltalán hol tartunk mit, és a színházbarát kör megalakul most ősszel, a Zuglói Színházbarát kör, akiknek hát olyan...
Tehát a nézőkből bevonulódik?
Olyan, persze, és most már 30 személy jelezte, hogy szívesen részt vesz ebben a munkában.
Ja, és akkor ők segítenek a
színház
körüli...
Hát ez egyrészt társadalmi kontroll lenne, mindkét színházam Tatabányán egy nagyon nagy kör, tulajdonképpen az MAG közönségként működött, 150 tagja volt a színházbarátok, 3 év alatt Budaörsön is 100 körüli.
Na, akkor itt is épület,
nekik
lánc.
Bizonyos kedvezményeket, bizonyos visszajelzést, beleszólást a munkánkba kellett, hogy vagy természetes, hogy biztosítottunk, és Zuglóban most ennek a megszervezésenél tartó.
Hát akkor sok sikert kívánunk, biztatjuk a nézőket, rajongókat, hogy keressék Éles Béla színtársulatát.
Szeptember 22-én indulunk a Furfangos Menyasszony zuglói bemutatójával.
Köszönjük szépen.
Én köszönöm,
az interjút.
Hogy hívtatok. 'Cause that's what friends are supposed to do, oh yeah. Ooh, 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 ooh. You can count on me 'cause I can count on you.
Kis hírek a mozi nagyvilágából. Angelina Jolie lehet Frankenstein menyasszonya. A Universal Studio minden rakétáját begyújtotta, hogy sikerre vigye Dark Universe elnevezésű filmsorozatát, amelyel a klasszikus szörnyfilmeket élesztik újra, szupersztárokkal a főszerepekben és gigantikus költségvetéssel. a sorozat első darabja a Múmia, amelyben Tom Cruise napjainkban kénytelen megküzdeni a címben megnevezett ókori rémmel, akit a táncosnőből hollywoodi sztárrá lett Sofia Batella alakít. A stúdió már azon dolgozik, hogy a 2019 elején bemutatandó Frankenstein menyasszonya cím szerepére megnyerje Angelina Jolie-t, aki, ha elfogadja a felkérést, nem kerül rossz társaságba, mert a szörnyeteget az Oscar-díjas Javier Bardem fogja játszani. A Universal azt is szeretné, ha napjaink abszolút húzó neve Dwayne Johnson alakítaná majd farkasembert. De még az is lehet, hogy Johnson a Fekete Lagúna rémében fog ijeszgetni. Ez ugyanis Alex Kurtzman, a Múmia rendezőjének kedvenc következő projektje. És nagyon örülne, ha a termetes pankrátor gázolna az iszabban a sikoltozó szőke nők nyomában. Az viszont már biztos, hogy a láthatatlan embert Johnny Depp formálja majd meg.
Robi.
Vicceltek!
Az egy Robi rendezője. David Bowers felnőtt ember, de megőrizte a gyerek lelkét. Imád játszani örökké viccel, és tele van ötlettel. Sokáig animációs filmeket rendezett, neki köszönhetjük például az Elvitte a víz című DreamWorks produkciót is. És az elmúlt évtizedben igazi Robi szakértővé fejlesztette magát. A világ sikerű Egy Robi naplója könyvsorozatból készült mozifilmek közül hármat rendezett ő. Most 5 év szünet után a szuper új szereposztással az Egy Robi naplója, a nagy kiruccanás következik. Az új szereposztást nem változtat a lényegen. Béli a rendező, olyan ez, mint a James Bond. Az ügynök néha átalakult, de a világ körülötte megmarad. És a Robi könyvekből több mint 180 milliót adtak el. Úgyhogy 5 év szünet után igazán logikus volt belevágni a folytatásba. Ráadásul a korábbi filmek nagy sikere után Jeff Kinney a nagy kiruccanást már úgy írta, hogy számított a megfilmesítésre. Jeff jó fej, és ha néha találkozunk, mindig megbeszéljük. Ha nem élnénk majd 4000 kilométer távolságra egymástól, biztos gyakran eljárnánk együtt golfozni. Így mindig egy új Robi filmre van szükség ahhoz, hogy találkozzunk. Olvastuk az IC Press híreiből. Oscar jelölt fiatal sztár lesz az űrdongó film főszereplője. Újabb információk szivárogtak ki a tervezett Transformers spin-offról, amely az egyik főrobot űrdongó történetét meséli el. A produkció előzményfilm lesz, vagyis azt meséli el, mi történt az eddig Transformers filmek cselekménye előtt, jelenti a Hollywood Reporter. A film visszatér az eredeti képlethez némi csavarral. A Transformers széria eredetileg a srác meg a kocsia alapképletre épül, ahol a folyamatosan bütykölt kocsiról kiderül, hogy valójában messzi-messzi galaxisból érkezett robot. Az új űrdongó filmben viszont a csaj meg a kocsia formula lép működésbe. Vagyis egy diáklány a főhős, akinek az autószerelés a hobbija, és így barátkozik össze űrdongóval. A főszerepre azt a Hayley Steinfeldet szemelték ki, akinek már első alakítása Oscar jelölést ért a Coen fivérek a félszemű című westernjében. A színésznő ezzel már a második sikeres franchise-hoz csatlakozik, hiszen a Tökéletes hang színész csapatát is erősíti. A Tökéletes hang 3 az év végén érkezik. Az űrdongó spin-off még a jövő zenéje, addig is Michael Bay utolsó robotos szuperprodukciójával, a Transformers-szel, az utolsó lovaggal elégíthetjük ki zúzás iránti igényeinket. Innen-onnan hírek a nagyvilágból is, amit még nem hallottál máshol. Kötődnek hozzánk, mert nekünk mondják, vagy mi visszük hírüket a nagyvilágba. Újságírás és politika a félreinformálás korában címmel rendezett panelbeszélgetést a CEU, kifejezetten a sajtószabadság nemzetközi napja alkalmából, magyar és nemzetközi előadókkal, Bodoki Tamástól az Átlátszó főszerkesztőjétől kezdve, Bozóki András volt kultuszminiszterig, de említhetem Máriusz Dragomirt, a londoni független újságírók programjának kutatóját, vagy Jody McPhillips-et, aki Indiában, Kambodzsában és Grúziában épp úgy dolgozott, mint a washingtoni kongresszusban. Az egyik panelbeszélgetés során a hallgatóságot is mellbevágó adat hangzott el. 3 éve zajló folyamatos monitorozás eredményét ismertette Francesca Fanucci, az olasz származású, de Londonban dolgozó médiajogász. Arra kérték az embereket, rangsorolják a szakmákat, melyikben bíznak a legkevésbé. Mondanunk sem kell, a politikusok álltak az első helyen, de a 3. helyen követte őket a média. Ezt ő azzal magyarázta, hogy egyrészt a tulajdonviszonyokon keresztül alapvetően a politika mondja tolba a cikkeket, másrészt az internet világa is ugyanilyen ludas ebben. Azzal, hogy mindenki feltehet cikket, blogot, videót, azaz mindenki újságíró lehet manapság, azt is jelenti, beszivárognak a hamis hírek, propaganda céllal. S a jó párszor becsapott, csalódott médiafogyasztó ezek után aligha bízik az újságírásban. A panelbeszélgetés után Francesca Fanucci elárulta a Klubrádiónak, amit az előadásban nem mert. 10.8% of the people answered that they had zero. 10.8%-a megkérdezetteknek nemhogy nem bízik, hanem nulla bizalmat szavazott az újságírásnak. De megvan azért ennek az ellenszere is. Spanyolországban most számos olyan kísérlet látott nap világot, amely követhető a szakma presztízsének a visszaállítása érdekében. Az újságírás új finanszírozási és strukturális működési modellén dolgoznak számos helyen a világon. Annak érdekében, hogy az újságírók függetlenül dolgozhassanak a politikusoktól és visszaszerezzék az olvasók bizalmát. 50% jöhet be a hirdetésekből és 50% az előfizetésekből. Mire közbeszólok, bárcsak Magyarországon ilyen modell kidolgozható lenne, hisz nálunk eleve nem jutnak hirdetéshez a kormány kritikus médiumok. Mire mondja, az előfizetésen kell akkor szigorítani, az általános hírekhez ingyen hozzá lehetne férni, de a nyomozó anyagoknak meg kell kérni az árát. Dean Starkman, a CEUN oktat 1 éve. Egyébként pedig New Yorkban gazdasági újságíró számos díjjal. 2006 óta rendszeresen oktat Budapesten, elég jól ismeri a magyar média viszonyokat. Hogy milyennek látja ma azokat? Borzasztóan be vannak szorítva, a függetlenségüket elvesztve dolgoznak ma a magyar médiában. Amióta a Népszabadságot bezárták, a 3 elvárható kritériumnak alig felelnek meg a médiumok. Azaz, hogy pénzügyileg, politikailag függetlenek és mérvadóak is legyenek egyben. This market doesn't have adequate access. Az embereknek gyakorlatilag nincs szabad hozzáférésük a független sajtóhoz, és ide sorolhatom a Klubrádiót is, hisz ma már csak a fővárosban lehet fogni. Demokrácia nincs sajtó nélkül, és sajtó sincs demokrácia nélkül. Egyetértünk, a médiának nagy szerepe van a politikai rezsimváltásban. És ezért is
Club Radio is important.
A Klubrádió nagyon fontos, többek között, mert alternatív narratívát tudott kidolgozni. Amikor a CEU-ról kérdezem, csak mint magánember nyilatkozik, mert szerintem Michael Ignatieff remek munkát végez.
And I don't want to leave.
Budapestet nagyon szeretem, és nem akarok máshová menni. Bizakodunk a tárgyalások megkezdésében, mondja a New York-i Dean Starkman. Majd hosszasan beszélgetünk arról is, hogy a médiát tekintve Amerika is kezd hasonló cipőben járni, mint Magyarország. Olyan elnököt választott az ország, aki semmibe veszi és megszegi a demokrácia elfogadott normáit, delegitimálni akarja a mérvadó sajtóorgánumokat, mint a New York Times-ot vagy a CNN-t és számos helyi újságot. Sajnos arra a következtetése jutottunk, hogy a demokrácia, amit mindig magától értetődőnek tekintettünk a hazánkban, azért most harcolnunk kell nekünk is. Harcról beszélt Michael Ignatieff is, a CEU rektora a záró panelben, amelyből kiemeltünk pár részletet. Fenntartani a tanszabadságot és az értelmiség szabadságát. Most már egy olyan állandó küzdelem, ami egyébként sokkal nyitottabbá tesz minket a világra. És biztosabbak vagyunk az intézményi tekintélyünkben is. Ignatieff nem titkolta, a valóság arcul csapta az embert. És ez az, amikor a mi teóriánk, elképzeléseink és felfogásunk hirtelen szembe találják magukat a valósággal. És akkor a valóság azt mondja, ébresztő, riadó. Miközben többször elmondja Ignatieff, hogy mindvégig a tények és az igazságkeresés motiválja, a politikát szembesíteni kell a tényekkel, és e tekintetben optimista, a saját helyzetük tekintetében is. Mondta ki többször, ugyanakkor mindvégig érződött a hangjában az elkeseredettség. Szerinte a politikai pártok, vezetők, eszmék elvesztették korábbi tekintélyüket. Töredezettség jellemzi az európai politikát. A politikusok szájából a szavak, fegyverek, ezt megtanultam, és a politikai csatározást alapvetően meghatározza a pozíciót. Ezt azzal érzékeltette a CEU rektora, hogy neki nincs magyar állampolgársága. De amikor itt vagyok veletek az egyetemen, és ti is kiálltok velem együtt, akkor ez engem megerősít, van pozíció. De ha kimegyek az utcára, mindez megszűnik, és a politikai küzdelem lényegét igazából ezen keresztül tudta megérteni. Innen-onnan. Hírek a nagyvilágból is, amit még nem hallottál máshol. Kötődnek hozzánk, mert nekünk mondják. Vagy mi visszük hírüket a nagyvilágba. Szomszédok Zuglóban. Lazán, röviden, csak úgy lendületből. Csernyánszky Judit sorozatát hallják. Olyan embereket mutatunk be, akik a szomszédaink. Itt laknak, vagy Zuglóért dolgoznak. Népszerűek, híresek, nevesek, de legtöbbször az a nagy érdemük, hogy tesznek azért a közösségért, ahol élnek, ahol mindennapjaikat töltik. Ez lehet ön is, lehetsz te is, mindenki, aki számít Zuglóban. Szomszédok Zuglóban. Mai vendégünk Bódás Sándor, akinek a bemutatásakor egy picit bajban vagyok, mert amióta ismerlek, én környezetvédőként ismerlek, és én így is könyveltelek el, de hát, mint kiderült, te vegyészmérnök vagy. Minek tartotta leginkább magad? Mert azt hiszem, hogy az, hogy te most környezetvédőként vagy igazán ismert, az annak is betudható, hogy a környezetvédelmi politika, a mi környezettudatosságunk is nagyon sokat változott az elmúlt évtizedekben, vagy csak években, ezt pontosan nem is tudom, ezt a te megítélésedre is kíváncsi vagyok.
Igen, nagyon. Ja, hát először is köszöntöm a Zugló TV nézőit, és akkor hagyj regéljek egy kicsit magamról, hogyha már ilyen kérdést kaptam. Hát a környezetvédelmi politika az tényleg nagyot változott, mert már ha arra gondolok, hogy 2010 óta Magyarországon nincs környezetvédelem, az az egyik nagy változás, de a másik talán még nagyobb változás, hogy mondjuk a 70-es évek előtt se az egész világon, meg különösen Magyarországon nem nagyon volt környezetvédelmi politika, bár környezetvédelmi engedélyezések már akkor is voltak. Viszont ahogy terjedt a világon a környezetvédelem, úgy jött be Magyarországra, környezetvédelmi hivatal alakult, aztán környezetvédelmi minisztérium, tehát önálló minisztériumot kapott a környezetvédelem, igaz, hogy a vízügyel együtt, de Hát az egy speciális környezetvédelmi vízügy.
És neked a vízügy egyébként meg speciális területed?
Igen, hát a helyzet az, hogy vegyészmérnökként végeztem, azon kívül persze közgazdasági végzettségem is van, egy posztgraduális, mint valai vezetőnek szükségem volt közgazdasági ismeretekre is. De visszatérve a környezetvédelemre, a helyzet az, hogy az egyetem után, ja, akkor én még úgynevezett társadalmi ösztöndíjas voltam, hát ez 60-as években volt, nagyon régen. Uh-huh. És hát akkor azzal, akivel kötöttem társadalmi ösztöndíjat, ez egyébként a fővárosi tanács volt abban az időben. Most fővárosi önkormányzat vagy főpolgármester hivatalnak nevezném. A fővárosi vízművekhez küldött engem, ha már az ő pénzükön, hát pénzükön havi 500 forint volt az ösztöndíj.
A 60-as években?
Igen.
Az komoly?
Hát több, mint ma a havi 500 forint, de akkor se lehetett abból megélni. Hát szüleimnek odaadtam, hogy egészítsék ki a családi büdzsét belőle. Uh-huh. És hát a fővárosi vízművekhez irányított, és onnantól kezdve gyakorlatilag az egész pályám a vízügyben folyt, vagy történt. Kivétel a rendszerváltás követő 8 évbe, mert pont a rendszerváltás évébe utcára kerültem.
Ez hogy alakult így?
Hát én a vízgépészeti vállalatnak, a legnagyobb magyar vízgép gyártó vállalatnak volt a műszaki igazgatóhelyettes, és akkor ment nyugdíjba a főnököm, az igazgató. És nagy belső harcok dúltak, hogy ki legyen az utóda. Formálisan én nekem kellett volna az utódának lenni, de aztán a Tröszt vezérigazgatója, Kazarecki Kálmán, a vízépítőipari Tröszt vezérigazgatója, ahol valamikor a Szabó Iván is dolgozott, politikából ismert ez a név, azt mondta, hogy hát a termelési igazgatóval egyezzünk meg, hogy hát melyikünk lesz az igazgató, aztán közösen folytatjuk a munkát. És akkor mind a ketten azt mondtuk, hogy persze, hát hogyha én leszek az igazgató, akkor hajlandó vagyok a másikkal dolgozni.
Ahhoz képest, hogy megegyeztetek, mind a ketten az utcára kerültetek, és mi volt a következő? Hogy sikerült munkát találnod?
Hát, akkor kezdődött el a kapitalizmus Magyarországon, már a jelen kapitalista
világos
társadalom.
Rendszerváltás.
Vagy rendszerváltás, és akkor nekem ugyanúgy meg kellett harcolnom a munkahelyért, mint bárki másnak. Én már nem is tudom, hány pályázati anyagot küldtem meg különböző szervezeteknek, cégeknek.
És nehéz volt a rendszerváltás idején munkát?
Nehéz volt munkát találni, különösen, hogy hát mint műszaki igazgatóhelyettesnek nekem a személyi dosszén ben volt a minisztériumban. De amikor bementem a minisztériumba, akkor azt mondta, hát itt mindannyian fogjuk az asztalunkat, hát most ne gondold, hogy mi tudunk neked felajánlani egy másik munkahelyet. Uh-huh. Tehát ezért abszolút privát alapon kellett megküzdenem az új munkahelyemért.
És az mi volt?
Hát ez az erdőkémia vegyipari RT, illetve akkor
még... Vegyiparhoz érkeztünk?
Igen, visszatértem. Hát találtam egy ilyen pályázati felhívást, hát mondom, végeredményben valamikor vegyészmérnökként végeztem.
Uh-huh. Pro Aqua díjat is kaptál kétszer.
Kétszer a
hidrogét. Miért érdemli ki az ember?
Hát én 1969 óta a Magyar Hidrológiai Társaságnak vagyok a tagja. Akkor még úgy volt, hogy valakinek ajánlani kellett, akkori főnöke az Abos Bruno, fővárosi vízműveknek a főtechnológusa. Egyébként volt ott egy Csernyánszki is.
Nem hosszú az avarban.
Ne komolyan. Méghozzá a vezető beosztásba.
Uh-huh. Nem ismerem.
Na, tehát ő ajánlott, és az főtechnológus volt akkor, meg a nagy felszíni vízműveknek, egyes számú víztisztító gyáregységnek a vezetője ajánlott, és így föl is vettek a Hidrológiai Társaságba.
És a Pro Aqua?
És hát miután abban az időben még volt ambícióm, és úgy gondoltam, hogy a ambícióm kielégítéséhez az is szükséges, hogy én a szakmával minél jobban megismertessem magam, tehát a Hidrológiai Társaság előadó ülésein rendszeresen szerepeltem valamilyen szakmai tájékoztatóval, előadással. Aztán bevettek az egyik szakosztály, a vízkémia, víztechnológiai szakosztály vezetőségébe. Azóta is ott vagyok a mai napig. Úgyhogy, és hát azok közé tartoztam, akik azt mondták, hogy ha már ott vagyok, akkor valamit csinálok. És ambícióm nincs, mert a szenior tagozatban vagyok, már a Hidrológiai Társaságon belül. Ez azt jelenti, hogy már nem kell tagdíjat fizetni, meg nem tudom.
De azért még aktív vagy, mert még tudom, hogy most is aktív vagy, mert ugye a Környezetvédelmi Bizottságban is dolgozol, de alapvetően te mindig dolgoztál bizottságban, voltál itt képviselő Zuglóban, kaptál 2015-ben Zuglói emlékérmet, egy igazán megbecsült környezettudatos.
A Zuglói emlékéremnek gondolom az volt a magyarázata, hogy hát akkor már 12 évet eltöltöttem itt az Zuglói Önkormányzatban, ebből 4 év külsős bizottsági tag voltam, vagyon gazdálkodási bizottságban, már nevét sem tudom pontosan.
Annyi minden volt.
De azon, akkor még ebben a bizottságban volt a környezetvédelem is, és ezt a pozíciót töltöttem be ott a bizottságon belül.
És Zuglóban most a bizottsági tagként dolgozva, mit látsz problémának, vagy fejleszteni valónak, vagy mi az, ami ma a környezetvédelemmel és mint Zuglóval összeköthető, vagy kiemelhető?
Hát Zuglóban ugyanúgy, mint már két felé bontanám a kérdés megválaszolását. Egyszer Zuglóban semmivel nem különbözik az ország többi településétől. Tehát 2010 óta fokozatosan leépült a magyar környezetvédelem. Először is megszüntették az önálló környezetvédelmi minisztériumot. Először csak egy államtitkárság lett belőle dr. Illés Zoltán vezetésével, de hát a Zoli se tudott sok mindent kiharcolni, illetve olyatokat is elfogadtatott, amivel szerintem ő se értetett egyet. Ma 14 után pedig a hungarikumokért felelős államtitkársághoz tartozik a FMN belül a környezetvédelem. Hát ez elképesztő. Egyébként tegnap véleményeztem éppen a Nemzeti Szennyvíziszap stratégiát, amelyet Pintér Sándor rendőrminiszter írt alá.
Szakértő.
Hát nem szakértő, csak a vízügy operatív része az a BM, a belügyminisztériumhoz tartozik, annak a vezetője meg a Pintér Sándor.
Akkor ez még természetes, és azt mondod?
Igen, hát nem az én tiszteletemre. Kaptam egy előterjesztést, amiről véleményt mondhattam, nem is a saját nevembe, csak megkértek, hogy én is, ha már ezen a területen dolgoztam, mondjak véleményt, és akkor valaki majd előadja.
És mi a véleményed, ha röviden tudnál erre válaszolni? Tudom, hogy ez egy bonyolult szakmai kérdés,
hát ez
de
egy
hát azért...
180 oldalas tanulmány ez a stratégia. Az előterjesztés az csak 26 oldalból. Nem is erről akartam beszélni, de úgy egyébként én a biogázos vonalon szóltam hozzá, miután 2010 óta a Magyar Biogáz kormány nyugdíjas voltam, 2010 óta a Magyar Biogáz Egyesületnek vagyok az elnökségi tagja, és ebből a szempontból vizsgáltam, hogy a szennyvíziszap kezelésben mennyibe veszik figyelembe a biogáz fejlesztés, illetve ez pontosabban az anaerob fermentáció, mert akkor keletkezik a szennyvíziszapból biogáz lehetőségeit.
És jól állunk ezen a téren?
Hát valamennyire állunk, állhatnánk jobban is. Például a Szlovákia Cseh köztársaság jobban áll, mondjuk Szerbia rosszabbul áll, de hát mondjuk Németországban közel 10 000 biogázüzem van nálunk, 60-70 darab van. Hát ez a 60-70 darab, ez már valami, de hát mondjuk 10 000 soha nem lesz nálunk. Örülünk, hogyha lesz ennek a duplája. Ebben a tekintetben nem különbözik Zugló helyzete. Környezetvédelemre nem nagyon szánnak pénzt, és ráadásul nincs is gazdája a környezetvédelemnek. Mondok egy másik példát még az országos helyzetből kiindulva. Legújabb fejlemény ugye a Kuka Holdingnak a áldásos tevékenysége, mert még ez 2012-ben, ha jól emlékszem, akkor hoztak egy olyan hulladéktörvényt már a parlament, hogy csak önkormányzati és állami tulajdonú szervezet végezhet hulladékos közszolgáltatást. Na hát ez azt jelentette, hogy az eddigi közszolgáltatóknak egy jelentős része, akik már privatizálásra kerültek, hát azoknak meg le kellett mondani a tulajdonukról, illetőleg azért kitaláltak olyan trükköket, hogy fölállították egy állami szervezetet, és akkor a volt privát cég az alvállalkozóként dolgozott helyette. Na most ezt a Kuka Holding, aminek a hosszú nevét és hivatalos nevét én most elismételni se tudom, talán nem is...
Óvjuk meg ettől a hallgatókat, nézőket.
De tulajdonképpen erről van szó, hogy a hulladékos közszolgáltatás egy központi szervezetbe, egy ilyen holding-szerű szervezetbe került. Továbbra is azok a cégek végzik, akik eddig, de a pénzt ez a Kuka Holding szedi be. Tehát számlázni csak a Kuka Holding számlázat, majd utólag visszaosztja a beszedett pénzt a szolgáltatóknak, akik ténylegesen megdolgoztak a szolgáltatási
hát valakinek biztos jobb, mint a régi felállásban.
Hát valakinek biztos jobb, de hát a szolgáltatóknak, hát tavaly, ez tavaly áprilisban került bevezetésre.
Nagyon hát a rendszer felborult, és a szolgáltatás
hát,
is ezzel.
A saját számlázási rendszerét a Kuka Holding nem építette ki, vagy nem sikerült gyorsan kiépíteni, úgyhogy egy fél évig nem kaptak pénzt a szolgáltató. Hát mondjuk a Főkukát is, vagy a Fővárosi Közterület Fenntartó ZRT-t is érintette, hogy most már visszatérjen Budapestre. És most egy újabb változat, hogy a alvállalkozó se lehet privát cég. Tehát aki eddig privátként bedolgozott valamelyik állami önkormányzati szolgáltatónak, hát az is mehet a fenébe.
Akkor kivégzi el a munkát? Akkor kiszorítanak tulajdonképpen
mindenkit, aki nem állami.
Vállalkozót.
Aha. Azt akartam, hogy annyival is megbonyolították, hogy területi szolgáltatási rendszert alakítottak ki, meghatározták, hogy melyik területen melyik szolgáltató biztos szállíthatja el a szemet, a háztartási szemet.
Teljes központosítás.
Teljes központosítás. Na most ezek között van olyan is, akinek megszűnt a szolgáltatási területe, mert nem kapott ebből a felosztásból semmit. Hát a Főkuka szerencsére azért, vagy Főkefe, hát nem tudom, melyik becenevét használja.
Világos, tudjuk, miről van szó.
Ő azért megmaradt fővárosi vagy budapesti szolgáltatási területe.
Ezek szerint nagy a harc a piacon ezért a területért.
De mennyire? Még azt is meg akarják tiltani, hogy az iskolai papírgyűjtést a gyerekek csinálják, illetve az ő nevükben is a Kuka Holding jár el.
Akkor a gyerekek ebből nem profitálnak semmit?
Hát jelenleg úgy néz ki, nem tudom, hogy mi lesz a jogszabály pontos szövege erre vonatkozóan, de jelenleg úgy néz ki, hogy nem kapnak se. Tehát nem lesznek érdekeltek. Na, ez vonatkozik egész Budapestre is. És
te ezért tudsz, vagy ez ellen tudsz tenni valamit?
Hát többek között elmondom a újságíróasszonynak.
Nagyon helyes.
És ezen keresztül legalább a zuglóiak is meghallják. Úgyhogy ilyenek vannak. Na most... Ez persze közvetlenül minket nem érint, mert hát a lakosság fizeti a személydíjat, ő élvezi ennek a jóságát. Vagy... Ja, még visszatérve. Szelektív hulladék, az is a Kuka Holdingé. Tehát itt ha kitesznek, vagy egy lomot kitesznek, abba a az utcára, mert lomtalanítás van, abban a pillanatban az már nem a lakosságé, hanem az átkerül a szolgáltató tulajdonába.
És ennek a lakosság mennyiben, tehát mennyire lesz szelektív ezentől? Ez a probléma, hogy nem lesz szelektív?
Hát a szelektívről most akkor annyit, hogy vagy Zuglóba a szelektív hulladékgyűjtés 72 hulladékgyűjtő sziget létesítésével indult el. Mi csak a már Zuglói önkormányzat csak a területet adta hozzá, a kiépítést azt a fővárosi köztelet fenntartó végezte el.
Jól működik?
Nem. De azért, mert már gyakorlatilag megszűnt. Tehát a 72-ből most 21 van körülbelül.
Én meg azt vettem észre, hogy egyre több van.
Nem, egyre kevesebb. Na, mondjuk ennek az is az oka, hogy a szelektív hulladékgyűjtés szakmai rendszerét is megváltoztatták. Ez még az Illés Zolinak köszönhető idézőjelbe. Tudjuk, bevezették a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés. Magyarul minden házhoz telepítenek két,
igen,
egy sárga és egy két fedeli kukát.
Én ezt vettem észre, hogy ez egy előrelépés.
Ez természetesen ez előrelépés, csak. Hát először is a lakók nagy része, ennek fogalma nincs arról, hogy miért van ott. Úgyhogy az egyik kukának zöld a fedele, abban mindent bele lehet dobni, azt nem
hát
tudja.
Hát azért, ha elolvassák, akkor na tudják.
De, hát van, akinek nincs szemüvege.
Na, minden ez esetre azért...
Te... Na, szóval én azt tapasztalom, hogy hát abban a sárga és kékfedelű kukákban, gyűjtő konténerekbe, hát abban aztán minden megy. Hát szerencsére most már egyre jobban az, amit elő rá van írva.
Így van, és akkor a lakosságot ezúton is tájékoztatjuk, hogy olvassa el, és próbálja minél több szelektív hulladékot gyűjteni.
De például
hogy a zöldnyomunk minél jobb legyen.
Tehát ez biztosítja az egyik a papír hulladék, a másik a műanyag flakonok és a fém italdobozoknak a gyűjtését,
így
a sárga.
Van, így van.
De üveg nincs.
Igen, hát ez még változatlanul.
Biológiailag lebomló szerves hulladékgyűjtésére nincs semmi.
Igen. Ugyanígy a panelprogram is, de hát na ez most már nagyon nagy téma, igen.
Hogy akarja a kormány áthidalni? Mert most már olyan előírásai vannak az EU-nak, hogy nem is tudom, 2020-ra vagy 2023-ra. Tehát belátható időn belül a lerakott hulladék, tehát ami a lerakókra kerül, az 10%-ra kell csökkenteni. Hát el nem tudja képzelni a magyar kormány, de én se, hogy olyan mértékű szelektív hulladékgyűjtés lesz itt.
Most magyar... hol tartunk? Hány százaléknál?
Hány százalék? Szerintem a nagyobb részét lerakjuk. Nem tudom pontos százalékot. Már csak azért sem, mert van egy nagy szemét égetőnk, ez a HUHA, hulladékhasznosító mű Rákos Palotán.
Igen.
Ott 400 ezer tonna városi háztartási szemét kerül elégetésre, és hát erre gondol a kormányzat is, hát ha nem tudjuk szelektíven begyűjteni és hasznosítani, hát akkor égessük el. Tehát abban gondolkodik, hogy kellene még egy HUHA-t, egy HUHA-2-t építeni.
De ezzel nincs megoldva a probléma.
Hát nem az igazi megoldás, mert például amikor a HUHA-1 füstgáztisztítóját építettük, akkor is előírása volt a EU-nak, hogy hát itt azért szelektív hulladékgyűjtés párhuzamosan csinálni kell, mert például azok a műanyag flakonok, amiben klór is van, azt nem szabad, hogy bekerüljenek a szemétégetőbe, mert abból mérgező vegyületek mennek a füstgázba.
Zárásképpen.
Ja, arra... még nem vagyok a végé.
Igen. Hallgatlak.
Na, tehát mondjuk a hulladékhasznosítás itt tart a kerületbe, éppen azért, mert nagyon sok helyen a hulladékszigetek konténerei mellé rakják le a vegyes háztartási szemetüket, meg mit tudom én micsodát, az undorító látványt produkálva, meg voltak olyanok, akik felgyújtották ezeket a konténereket, meg egyes képviselőtársaim, vagy volt képviselő, nem, most ugye nem vagyok képviselő, azért mondom.
Most csak bizottsági.
Külsős bizottsági tag vagyok. Hát azok úgy próbálnak sikereket elérni a választóiknál, hogy mi kiharcoljuk, hogy a hulladék szigeteket megszüntetjük. De és olyan szigeteket is megszüntetnek, amelyekkel hát különösebb baj nincs. Vagy hogy mondjak példát, annak idején én kezdeményeztem, hát akkor csinálj azt a sok térfigyelő kamerát, amit itt Zuglóba is elhelyezett az önkormányzat. Hát néhányat tegyünk a hulladék sziget mellé, és akkor figyeljük meg, hogy...
Igen. Zárásként akkor a nézőknek, hallgatóknak mondjál nekünk egy-két jó tanácsot szelektív hulladékgyűjtés kapcsán. Ha szerinted ugye ez probléma.
Fogyasszanak több csapvizet, hogy ez érthető legyen.
Megbízható a víz, inni lehet.
Hát ugye fővárosi vízműveknél kezdtem a mérnöki pályafutásomat, meg hát a hidrológiai társaságban jelenleg is dolgozom, tehát tudom, hogy a fővárosi víznek a minősége kifogástalan.
Hajrá!
Legalább olyan, mint a palackozott vízé.
Nagyon jó hír.
De nem csak erről van szó, hanem hát ugye a palackozott víz az egy nagyságrendel, vagy két nagyságrendel drágább, mint a csapvíz. Hát ugye egy palack 100 forint, vagy 200 forint, attól függ. Na, de ezen kívül, hát azt a millió palackot, amiben hazavisszük ezt
a... Azzal is védjük a környezetet.
Hát az akkor nem keletkezne, hogyha csapvizet innánk.
Köszönjük szépen, fogyasszunk csapvizet!
Cause that's what friends are supposed to do, oh yeah. Ooh.